Várom az Urat, várja lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat. Jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen, Krisztusnak, a mi Urunknak megismerésében, övé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. Szeretett testvérek, a 40. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, várván vártam a felséges Urat. Én bocsánatot kérem, hogy mindig nincs meg a hangom, nem tudok úgy énekelni, mint szoktam, hogy vezessem az éneket, de merjünk bátran énekelni, zongora vezet minket, szólni fog az szépen, hadd zengjem. Szeretett testvérek! És a 391-es számú dicséretet keressük meg az énekes könyvben. 391-es dicséret. Lehet ide előre jönni, ide is lehet ülni nyugodtan, gyertek! 391-es ének. A régi énekes könyvben nem volt benne, de múlt héten énekelték itt velünk a gyermekek, az ifjak. A sötétség szűnni kezd már. És akkor mind a négy versét énekeljük ennek a szép éneknek. Egy D-hangot kérhetek? Rajta. A sötétség szűnni kezd már, az a csillag eljön hozzánk, véget ér a gyász, a sóhajtás, ahol az a csillag kijön, a többi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom Ézsaiás próféta könyvéből, a könyv 9. fejezetéből, az 5-től, 5. és 6. verseket, amelyek így szólnak. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mind örökké. A seregek urának féltő szeretete viszi végbe ezt. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei, édes atyánk, irgalmas, szerető Istenünk, neked köszönjük az elmúlt hetet, mind azt, amit elvégezhettünk, mind azt, amivel megajándékoztál bennünket. Mindent. Légy érte áldott. Köszönjük, ha valaki gyógyulhatott betegségből, köszönjük, ha valaki vigasztalódhatott gyászban, vagy valami teherhordozásban, köszönjük, hogy átélhettük, te velünk vagy. De így hívunk, így kérünk ma is téged, jöjj, és áldj meg bennünket, ígéddel, szent lelkeddel. Jöjj, és szólíts meg bennünket, tedd szívünkre a te szavadat, és hadd éljük át, ami történik, azt te végzed, azt te viszed véghez. Légy hát kicsikkel, s nagyokkal egyaránt. Áld meg adventi Isten tiszteletünket, ünnepi készülődésünket. Amen. Az ige hallgatására készülve a 371-es számú dicséret első versét fogjuk énekelni. Régezen a 301-es ének volt. A gyermekek most indulhatnak a gyermek Isten tiszteletre, amely most egyben a karácsonyi műsor próbája is. Ugye megvárjuk, még fölöltöztök, és szépen el tudtok indulni. Csak nyugodtan. Ügyesen, azaz. És mi pedig énekeljük lelkesen, új világosság jelenék, ó téveig és csendesedék. Igét hirdetni kívánom a mai napi új szövetségi ige szakaszunkból. Ez Lukács evangéliuma, az evangélium 5. fejezete 17-től a 26-ig terjedő versei, amelyek így szólnak. Tehát Lukács evangélium 5. rész 17-től 26-ig. Amikor az egyik napon tanított Jézus, és ott ültek a farizósok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokasság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket így szólt, ember, megbocsájtattak a te bűneid. Erre az írástudók és a farizósok elkezdtek tanakodni, ki csoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsájthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik: miről tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb ezt mondani: megbocsájtattak a te bűneid, vagy pedig ezt mondani: kelj fel és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az emberfiának bűnöket megbocsájtani a földön, neked mondom, így szólt a bénához: kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták: hihetetlen dolgokat láttunk ma. A 18. verset szeretném kiemelni, ez így szól: és íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Amen. Gyertek fel, adok helyet, van itt hely, bátran, nyugodtan. Ott is van. Csüsszel. Szóval, szeretettel köszöntöm mai napunkon a gyülekezetet, és van az a mondás, hogy valaki mindenre elszánt. Ugye ismerős, és használjuk ezt pozitív értelemben is, meg negatív értelemben is, hogy minden elszállt. Na itt van négy mindenre elszállt fickó, és ezek abszolút pozitív értelemben mindenre elszántak. Hiszen miről van szó, ugye Márk ír el egyébként, hogy négyen voltak, hogy elhozták az ötödiket magukkal, aki béna, az sem kizárt, hogy nem csak béna, hanem talán nincs is egészen magánál, vagy beszédképtelen is, mert ő nem is szólal meg, csak már a történet legvégén, a gyógyulást követően, mikor felkel és elindul haza. Szóval elhozzák ők négyen, és mindent megtesznek azért, hogy amiért jöttek, hogy ezt az embert oda tegyék Jézus elé, azt valóban meg tudják tenni. Szinte láthatjuk magunk előtt, ahogy ott talonganak a ház körül, és nem férnek be, és látjuk a végét, ahogy az előbb még szétnyílni nem tudó tömeg most ámulattal szétnyílik, és az az ember pedig, akit teljesen bénán, mozgásképtelen leengedtek az előbb egy kötélen, most föl kell, fogja az ágyát, áldás, békesség, viszont látásra, Istennek dicsőség, és elindul haza. És ámulat, döbbenet. Hát ez meg, és azt mondja az ige, hogy hihetetlen, amit láttunk. Nagyon érdekes, ismerős mindenkinek a szó, amit a Szentírás is használ, azt mondja, hogy paradoxon. Ez egy paradoxon. Ez egy, hát magában ellentmondás, ez egy lehetetlen dolog, ilyen nincs. De láttuk a saját szemünkkel, hogy ezt így hozták ide, fogta főket, még az ágyát is vette, és elment. Hihetetlen. Hihetetlen dolgokat láttunk, azt mondja. Arra kérlek ma benneteket, advent második vasárnapján, fussunk neki ugyennek a történetnek, hogy próbáljuk magunkat ott látni, e négy férfi egyikének. Hogy aztán úgy tudjunk elindulni az advent további napjain, mintha mi lennénk ennek a négy férfinek az egyike, aki vitte az ötödiket. Jézus Kapernaumban van, talán Péter házában, és benne a házban ott beszélget, tanít, és egyre gyűlnek az emberek, egyre többen vannak, és ő tanítani kezdi őket. Na, itt a Nórákon mindig, mikor ide érünk, hogy Jézus elkezdi tanítani őket, és nincs leírva, hogy miről van szó, fölteszem a kereszt kérdést: vajon miről tanít Jézus? A gyerekek már profik, tudják, hogy van egy szó, ami mindig működik. A szeretet. Hát ez ilyen kulcs szó, ez garantáltan bejön, oké. Okay. De hát annál már öregebb róka vagyok, hogy ennél megálljunk. Na és vajon mit mond a szeretetről? És itt már elkezdődnek a gondok, hogy hát vajon mit mond a szeretetről? És akkor elkezdünk kifogyni az általánosságban, hát az jó dolog, meg úgy szeretni kell, meg az hasznos, meg szép, meg... És akkor mi a szeretet egyáltalán? És akkor elakadunk. Nem írja le itt Lukács, hogy miről tanít Jézus. Valamiért nem fontos. De tudjuk, hogy ha az evangéliumokat olvassuk, Jézus tanításainak a legfontosabb területei az Isten országa, mit jelent az, amikor te érzed az Isten közelségét, a boldogság, amikor nem a külső tényezők határozzák meg a te lelki állapotodat, hanem bent a lelkedben vagy reménykedő, boldog, örvendező, megvigasztalt, a törvény betartása, hogy az ne kényszeres és izzadságszagú legyen, hogy be kell tartani a 10 parancsolatot, mert különben, hanem az a hálád legyen, hogy De jó, hogy élhetek Isten dicsőségére. De lehet, hogy mennyi, hogy a gondviselő kegyelme, hogy törődik velünk Isten, az ő jósága, vagy akár az eljövendő üdvösségről, az eljövendő mennyek országáról, bármiről beszélhet Jézus, és a hallgatósága úgy figyel, nem csak megtellik a ház, de olyan tömeg van a ház körül és az ajtó, az ablak előtt, hogy ezek hiába hozzák az ötödiket, egyszerűen nem bírnak bejutni Jézus elé. Elállják az utat. És az összezárt vállak, csípők, hátak, mellkasok egyszerűen nem áttörhetőek. Nem tud bemenni. Ott állhatnak vele meg kint, hogy akkor most mi van. Engem ebben a történetben mindig az indít meg leginkább, hogy itt van négy férfi, aki mikor valamiképpen meghallja, hogy Jézus ott van a faluban vagy a városban, megy, fogja az ötödiket és viszi. Mi olyan könnyen rámondanánk, hogy mert ráértek. Ezek családfenntartó, dolgozó férfiak. És arról sincs szó, hogy ez egy család lenne, ahol ott van négy férfi, és csak fölkapjuk az ötödiket az ágyról, és visszük. Még az sem biztos, hogy rokonuk, lehet csak barát, ismerős, utcabeli. De van itt négy férfi, aki pillanatok alatt összeverbuválódik, és viszi magával az ötödiket. Olyan könnyen mondanánk, hogy ráérnek. Hát abban a korban ráértek, nem? Hát annyira más volt az élet. Nem kellett feltétlenül munkahelyre bejárni, nem osztották be az időnket úgy, mint ahogy most. Nem volt egy szekérderék határidő, aminek meg kell felelni, mert jogvesztő, és akkor különben lemaradtál mindenről, már most jövőre. Hogy van ez? Tényleg ráértek? Mindent fizikai munkával csináltak. Semmiféle gépeik nem voltak. Kézzel, minden szinte, minden kézzel készült. A napi kenyér is. Minden. És még mobiltelefonjuk sem volt, hogy szóljanak egymásnak, hogy gyertek. Ha most azt mondanám, hogy kellene keresni négy embert valamire, és fölveszem a telefont, vajon hánynak kellene szólni, mire négy ember azonnal rendelkezésre áll. Mindegy, hogy férfi vagy nő. A mai világban, hogy be vagyunk szorítva, ahogy be vagyunk osztva, amennyi fajta kötelezettség, kényszer és elvárás alatt vagyunk. Vajon könnyű lenne összekapni négy embert, hogy na, most rögtön? És akkor azt mondani, hogy akár csak falun belül, 30 fok meleg, vigyünk el valakit, de lehet át kéne vinni Kismarosra? Hát nem. Biztos, hogy nem lenne könnyű. Biztos, hogy nem lenne könnyű dolgunk ebben a dologban. És persze, hogy nem volt úgy munkahely, meg úgy időbeosztás, mint most, de az ember ugyanaz maradt, mint aki volt. Elmond Jézus egy példázatot. Van egy gazdag ember, aki nagy vacsorát, nagy lakomát rendez, és levágja az állatait, elkészíteti a vacsorát, megteríti az asztalt, és üzen, hogy jöhettek, mert kész van minden. Nem dolgozni hívja őket. Nem az ötödiket cipelni tűző napon a porban. Gyertek vacsorázni, ünnepelni, enni, inni, mulatni, talán táncolni is, jól érezni magunkat. Bocsánat, azt mondnánk, hogy buli van. És az egyik azt mondja, hogy hát ne arra úgy, nem érek rá, mert földet vettem, ki kell mennem megnézni. A másik azt mondja, fiam, most nősültem, nem lehet itt hagyni a fiatal asszonyt, azzal foglalkozni kell, most nem tudok menni. A harmadik azt mondja, fiam, most vettem ökörfogatot, hát ki kell próbáljam, hogy hogy megy, lehet-e velük szántani, dolgozni. Hát ne viccelj, nem érek most rá. Még egyszer mondom, nem az ötödiket cipelni. Bulizni hívta őket. És azt mondja, nem érek rá. Hát még ha azt mondta volna, hogy gyertek, betonozzunk. Nem könnyű dolog négy embert találni, egy ötödikért. Akkor sem volt könnyű. mindig elámulok ezen, hogy itt van ez a négy ember. Olyan gyakran, amikor valamire hívunk, bíztatunk, keresünk embert, kapom azt, hogy nem érek rá. Én tudom, hogy tényleg nem érünk rá. De éppen ezért, ha van annyi ide az illetőnek, én el szoktam mondani, hogy képzeld, én sem. Én sem érek rá. Valaki meg is szokott döbbenni. Mondom, hogy nem érsz a templomba járni, képzeld, én sem. Életem pedig egyszer voltam ráérésből templomba. Randira mentem, egy órával korábban odaértem, ott volt egy templomba, bementem. Templomba járni sem érek rá. Ez nem szabad idős tevékenység. Nem ráérős tevékenység. És nem csak ez, hanem annyi-annyi minden. Nem érek rá, mert tényleg nem. Egyedül egy működik, hogy oda szánom, rá szánom, oda adom magam arra, amit tehetek, vagy tennem kell. Igen, tudom, hogy nem könnyű. Van egy svéd gyermekvers, azt mondja, sietek, nem érek rá. Leckét kell írni, kivinni a szemetet, kitakarítani, be kell majszolnom az egész világot, mint egy paradicsomot, mielőtt megöregszem, mielőtt meghalok. És ez egy gyermekvers. Nem érünk rá? Persze, hogy nem. Itt vannak néhányan a konfirmandusaink és a családjaik közül, hogy egyeztessünk a konfirmációról. Azt hiszük, nekik könnyű. Most egyfolytában a felvételi előkészítőket csinálnak, hogy akkor majd sikerül a felvételi, aztán tanulni a felvételi, aztán megírni a felvételit, aztán egy sorhelyre elmenni, szóbelizni, aztán közben már el kell kezdeni a ballágásra készülni, hogy hogy legyen a táncpróba, a ruhapróba, anyukának, apukának a pénzt összerakni, és már június van, pillanatok alatt. Nem érek rá. Senki nem ér rá. Nincs ráérő ember. Azt szeretném mondani, aki ráér egyfolytában, ott nagy baj van. Itt négyen fogják és viszik az ötödiket. Én nem tudom, melyik mit hagyott ott. Milyen munkából állt ki, hogy majd jövök egy óra múlva, vagy estére, vagy megcsinálom, de most mennem kell, mert vinnem kell az ötödiket. Nem tudom, és nincs is leírva, és nem is számít. Ezeknek fontos volt. De mielőtt a történet végére szaladnánk, nézzük meg ezt a pillanatot is, hogy odaérnek, és mekkora kudarc. Mindent félretettek, elcipelték a barátjukat, rokonukat, ki tudja kit, ezt a szerencsétlen bénát, butaütöttet, és nem jutnak be Jézus elé. Hát ez nem igaz. Nem jutnak be. Ott állnak tehetetlenül szinte, kudarc az egész, hiába jöttünk, hiába cipeltük, hiába igyekeztünk, hiába izzadtunk, hiába lett poros, koszos a lábunk, nem jutunk be Jézus elé, mert itt akkora tömeg van, nem lehet beférni. Hát ezt mit csináljunk? Olyan sokszor találkozom vele, amikor a hitbeli kudarcunkat fogalmazzuk meg így. Hogy én tiszteletesen, én megpróbáltam minden vasárnap templomba jönni, de állandóan közbe jön. Én megpróbáltam minden nap Bibliát olvasni, de higgyel, mikor lefekszem aludni este, és mert venném a kezembe, már leragad a szemem, bezuhanok, olyan fáradt vagyok. Én megpróbáltam bármi legyen a szolgálatot vállalni, adakozni, tenni valamit, de, és még érzem is mindnyájunknak az igazát, mert tényleg nem könnyű, ahogy az ötödiket cipelni sem könnyű, és az ajtó előtt megállni, nem tudok bejutni sem könnyű, mert ott az a kudarc érzés, hogy mindent megpróbáltunk, és mégsem, hát akkor, és nem adták fel. Nézd meg ezt a négy embert, nem adták fel. Addig gondolkodtak, okoskodtak, hogy valamiképpen biztos, hogy ez mégis megoldható. Te se add föl. Mindegy, mivel kínlódsz. Az Isten tisztelete, a bibliaolvasás, az imádkozás, az adakozással, a szolgálattal, a jótevéssel, mindegy, mivel kinyújtsz, ne add föl. Sehol nem mondta Jézus, hogy ez könnyű út. Ahogy az övé se volt könnyű. Ott áll a Getsemáné kertjébe, és úgy imádkozik, úgy küzd, és úgy szenved, hogy neki még végig kell menni ezt a napot, ezt az egyet, de ezt még végig kell menni, hogy szinte vércseppeket izzad. Belső lelki tusájában, küzdelmében. Azt találja ki ez a négy, hogy a palesztinai házak úgy épültek, hogy ház oldalán lépcső, föl lehetett menni a tetőre, ezt a sárból, lécből, szalmából szerkesztett tetőt ki lehetett vágni, fűrésszel, kárt okoznak, rongálnak, de csinálnak egy akkori lyukat, hogy le lehessen engedni a bénát. Eszembe jutott, amikor készültem egy nagyon-nagyon régi történet, még kamasz koromban, amikor az Ifjúsági Magazin című lap fekete-fehér kiadásban volt, még talán van megint, még rémlik, hogy olvastuk, ugye? És akkor volt egy, valahol egy nem tudom, Illés Omega, nem tudom milyen koncert, ahol a koncert végére a 20 szék összetört. Passz. És akkor ezzel szemben volt valaki, aki nyilatkozott egy művelődési ház vezető, hogy nálunk még soha nem tört össze koncerten szék. Mert hogy? Hát mi ilyen koncerteket nem szervezünk. Igen, szék se tört, de nem is történt semmi. Itt kibontják a tetőt. Mernek kárt okozni, mernek rongálni. Helyreállítható, vissza lehet javítani. A kért hozzá tudja, hogy ez hogy működik, én kevésbé, de ez menthető helyzet. De utána mégis neki kell állni, meg kell csinálni, stb. Mernek kárt okozni. Mert ötletesek. Mert nem hagyják annyiban. Mert azt mondja, ha ez kerül is valamibe, ha ezért nagyobb áldozatot is kell hozni, mint amit gondoltunk, akkor is. Ezt az embert oda kell tegyem Jézus elé. És leeresztik oda. És Lukács így írja, hogy a középre. Ez olyan érdekes kifejezés. Nem szoktuk így használni. És csak Lukács ír így, Máté és Márk nem ír, csak leeresztették Jézus elé. A középre. Hogy a kiemelt hely. És aztán Jézus őt meglátja, és látja ezeknek a hitét. És ezeknek a hitét látva mondja, hogy fiam, megbocsájtottak a te bűneid, hogy zugolódnak, ahogy lehet bűnt megbocsájtani. A gyereke, melyik könnyebb? Azt mondod, hogy bocsánatot nyertél, vagy azt mondod, hogy kelj fel és járj. És akkor szól neki, kelj fel és járj. Hát látod, ja, ott a döbbened. Tényleg fölkelt és jár. Ja, ha ezt tartat tudta állítani, akkor még a bűnét is meg tudta bocsájtani. Ez az ember úgy indul el, hogy nem csak a teste gyógyult meg, a lelke is. Ez az ember úgy indul el, hogy teljes összhangban, harmóniában van Istennel és önmagával. Kell ennél több. Amikor tudom, hogy oda fölfele is rendben vagyok, és magammal is rendben vagyok. Amikor békesség van bennem. Ugye a helyén van minden. Hát nem ez a legjobb a világon? Lehet most megkérdezed, nekünk van ilyen bénánk, akit el kéne vinni? Van. És nem csak emberekről van szó, feladatokról, ügyekről, történésekről, szolgálati területekről. Bocsánat, hogy így mondjam, egy szó, egy sor bénaság van a világban, az egyházban, a gyülekezetben, amit mind valami fajta áldozathozatallal oda kell vigyünk Jézus Krisztus elé. És akár itt az adventben is. Nagyon egyszerű adventi példa. Gyerekek készülnek a versekkel, színdarabbal, énekkel. Tavaly is csodálatos volt, aki emlékszik rá, egy ámulat volt, igen. Egy ámulat volt. Gyerekeknek csomagot készítünk. Adakozunk rá, megvásároljuk, becsomagoljuk, átvisszük, odaadjuk. Közben fenyőfát kell vásárolni, fenyőfát kell díszíteni. Ez mind olyan, hogy magától nem megy. Össze kell fogja 4-4 ember és megcsinálja. Jövő vasárnapra szeretnénk a gyülekezet legidősebb tagjait, akit lehet idehozni, és itt megajándékozni őket, akit nem annak majd elvinni házhoz. Ugyanúgy adakozás, vásárlás, csomagolás, elhozatal, hazavitel, kicsi körbeszeretgetés, hogy érezzék attól, hogy idősek, hogy betegek, hogy netán nem tudnak már eljönni, és elhozni sem tudjuk őket minden vasárnap, mert nehéz a kimozdulás. Nem feledkeztünk meg róluk. Most is szeretjük őket. És úgy vesszük, hogy tudjuk, hogy otthon olvassák az ígét, vagy meghallgatják este az internetről, úgy vesszük, mintha itt lennének ma is köztünk. Lehetne sorolni. Összeállni. Ketten, hárman, négyen, öten, ahányan kell, hogy azt a maga tehetetlen ügyet, történést, embert fölvállaljuk, és vigyük. És oda tegyük Jézus elé, mint a mi áldozatunkat, mint a mi hitünknek a megnyilvánulását, mert ez történik, azt látja Jézus, hogy ezek az emberek elhiszik, hogyha ők elviszik az ötödiket, és oda teszik elé, akármi áron is, ő meg fogja gyógyítani. Ezek hiszik, és ez a hit meglátszik. Amikor azt mondja Jézus a bénának, hogy fiam, megbocsájtattak a bűneid, azért zúgulódik egy sor ember, mert bocsánat, hát ez nem látszik meg. Hát az hol látszik meg rajtam, hogy Isten nekem megbocsájtott? Hát ez nem látszik ki. Ja, de az, hogy kelj föl és járj, és az föl kell veszi az ágyát, az igen. Hol látszik meg rajtam az, hogy én hiszek? Nyilván ez nem így működik, hogy akkor másképp nézek ki, vagy ki van írva a homlokomra, hogy vagyok a glóriám. Nem! De a tetteimen. A cselekedeteimen, a beszédemen, a viselkedésemen, a gondolkodásomon, és ahhoz, ahogy odaállok Jézus ügyéhez. Jézus látja. És ezeknek a hitéért ezt az embert bocsánatban részesíti, és talpra állítja. Itt van Jézus, jelen van itt a teremben, az Isten tiszteleten, de jelen van bárhol a világban, az otthonodban, az utcán, a boltban, a munkahelyeden, ott van Jézus, és lát, és látja, mi van a szívedben. És azt akarja, hogy legyen az a hit benned, hogy amit te végezhetsz el az ő dicsőségére, azt el tud végezni. Hogy te magad odaállj ő elé, és neked adjon bocsánatot és gyógyulást, hogy te többiekkel együtt oda tudj állítani bárkit ő elé, hogy az gyógyuljon, vigasztalódjon, szabaduljon, örvendezzen, hogy te a többiekkel együtt valamit elvégezzél, hogy azzal az ő országa épüljön, és a te életed gazdagodjon, vár téged ma is, hogy azt mondd, itt vagyok, nem kell messzebbre menni, és tedd, amit velem akarsz tenni, és teszem, amit velem akarsz tétedni. És ő itt van, és vár bennünket a középre, a dolgainkkal, az ügyeinkkel, a panaszainkkal, a fájdalmainkkal, a sérelmeinkkel, a gyászainkkal, a belső lelki tussáinkkal, az emberileg megoldhatatlan ügyeinkkel van, bőven, tudom. Vár, hogy mindezekre nekünk utat, megoldást, vezetést, bármit adjon. Hogy erősítsen, gyöngét emeljen, elesettet vigasztaljon, igazgasson mindent. Hogy vezessen bennünket az üdvösség honába. Adventi reménységgel, hogy Krisztus eljön. Hívlak és várlak. Légy, ma, mától, vagy mindig, vagy ezután is. E 4 férfi egyike. Amen. Az ige hirdetésre az előbb megkezdett éneknek az 5. versét énekeljük. Igaz az Isten igéje. 371-es számú dicséret. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy igaz a Te ígéd, és nem csak igaz, hanem ható, működő, amely ma is munkálkodik rajtunk. Köszönjük. Köszönjük, amit szívünkre tettél, köszönjük, amit megérthettünk, köszönjük ezt a négy embert, ezt a történetet, és köszönjük, hogy ma belemerülhettünk ebben, és ott láthattuk magunkat köztük. Ó, Urunk, hadd lehessünk e négy egyike, napról napra, akár az adventi készülésben, de egész életünkben. Urunk Jézus Krisztus, legyél így velünk. Te tudod, egyéni életünkben, és családjainkban is, mennyi ilyen béna ügy van, amivel kínlódunk, küzdünk, hogy tudjuk oda tenni Te eléd. És a gyülekezetben, és az Anya Szent Egyházban is, hogy tudjuk ezeket is eléd vinni együtt. És ebben a világban, amelyben élünk, amelyben annyi érthetetlenség és számunkra megoldhatatlanság van a háborútól kezdve itt a mindenféle válságokon át, hadd tegyük mindezt oda Te eléd, és ami ebben a mi részünk, azt hadd végezzük el mi. Úr Jézus Krisztus, áldj meg így bennünket. Köszönjük, hogy készülhetünk ünnepre, készülhetünk konfirmációra. Köszönjük, hogy ha szorosabb körülmények között is, mint az előző években, de mégis várjuk a karácsonyt, és várjuk a Te eljöveteledet, és alakul mindenképpen, formálódik bennünk az ünnepi hangulat. Köszönjük szépen! Légy hát így velünk! Tudod, hogy vannak betegeink, gyógyítsd őket. Vannak gyászolóink, vigasztald őket. Vannak teher alatt roskadozók, erősítsd meg őket. Vannak örvendezők, boldogok. Tedd a szívüket mindenkor hálássá. Áldj meg minket itt a gyülekezetben, az intézményeinkben, a családjainkban, az egész életünkben. Áld meg azokat, akik felelős vezetőink bármilyen szinten, a faluban, az országban, a világban. Legyen bölcsességük jó döntéseket hozni. Könyörülj rajtuk, s rajtunk így módon is. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Egy percű csöndben, ami a szívünkön van imádság, mindenki maga mondja el csöndességben az Úrnak. Amen. Fennállva együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg, testvérek. Hirdetem az adakozást, Isten igéje mondja, hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért, írja a Korintusi levél. Adventben vagyunk, kettő persely van ilyenkor kirakva, egyik a szokásos gyülekezeti persely, másikba pedig a karácsonyi ünnepi kiadásokra szánt adományainkat helyezhetjük el. Köszönjük szépen a múlt hetit is, a mostanit is, köszönjük mindent. Ha valakinek úgy egyszerűbb, akkor tud utalni, a számlaszánunk elérhető, talán tudja mindenki, megtalálható. Köszönjük. Ha valaki még az idei esztendei egyház fenntartó járulékát nem rendezte volna, kérjük, ha lehetséges, mielőbb rendezze, át tudja utalni, vagy be tudja fizetni. azt is tudjuk javasolni, hogy ha úgy egyszerűbb, akkor a számlavezető pénzintézetünknél rendelkezve havi rendszerességgel átteszik nagy örömmel a pénzt a mi számlánkra. Tehát lehet rendszeres utalással is, köszönjük szépen. Most az idén ez azért is nagyon fontos, mert a jövő esztendőben presbiter választás lesz, és ugye csak az választható, és csak annak van választói joga, aki december 31-ig rendezte az idei fenntartói járulékát. Én tudom, hogy minden évben vannak, akik januárban kapcsolnak és rendezik, de ők akkor ebből most a választhatóságból és a választási jogból is kimaradtak, tehát be kell húzni ezt decemberig, aki még eddig nem tette volna meg, de a többség megtette, köszönjük szépen. Tudom, hogy régi hagyomány az, hogy karácsony körül fizetünk. Igen, közben eljöjjön semmi. Ha már pénznél tartunk. Ugye azért vagyunk itt a gyülekezeti teremben, mert a jelen gázárak mellett nem merjük vállalni a templom heti rendszerességű fűtését, hiszen az 20-24-30 óra folyamatos gázfűtés üzemmód. A tavalyi gázszámlánk volt így, a tavalyi szezon durván 1 millió forint kicsi föle volt. Most, hogy vagyunk a MVM-mel, EON-nal, meg a TIGÁZ-val, azt hadd ne kelljen elmagyarázni, mert én fejértem egészen, de azt tudom, hogy szombat este kaptunk egy e-mailt az EON-tól, hogy az októberi gázszámlánk 640 ezer forint. Na most szeptemberben nem fizettünk, mert szeptemberben visszautaltak, tehát szerintem ez a szeptember-október egyben 640, és ez csak a lakás, a parókia, ahol 21 fokra vagy 21 és félre van maximum állítva a termosztát, tehát nincs több. De még közületi gázárat fizetünk azért, mert ezen a gázórán rajta van a templom is, ezért nem lakossági tarifával megyünk, hanem céges tarifával, mintha profittermelő cég lennénk. A kormány módosította október 15-i határral az erre vonatkozó jogszabályokat egy kormányrendelettel, amihez lehet kérvényezni a melléklet, hozzácsatolt melléklet alapján, hogy átminősítsenek minket lakossági fogyasztóvá. Na, ez az egyes számú melléklet még nem készült el jelen pillanatban, de én már elküldtem az MVM-hez a kérelmeinket, hogy minősítsenek át minket. Reménység szerint 30 napos határidővel válaszolni fognak valamit. Tehát rajta vagyunk, dolgozunk rajta a dolgon. Minden esetre, ha ez így marad, ez tarthatatlan. De nem csak nekünk, mert az iskolának is 6 milliós volt, ugye jól emlékszem, itt a gázszámlája a legutóbbi, tehát tarthatatlan az intézményeknél is, és nyilván minden családnál is ez a számla, meg ez a számlázási rendszer. Nem tudjuk, hogyan lesz, tehát tele vagyunk külső bizonytalanságokkal, de hogy tudjuk, hogy így vagyunk, így működünk, és így próbálunk élni és gazdálkodni magunk is, mint a gyülekezet. De ugyanígy vagyunk az intézményekkel is, óvoda, iskola, bölcsödével, és ugyanígy gondolom minden család a maga helyzetében, hiszen most jönnek, vagy most fognak jönni a megemelt számlák, vagy már jönnek is mindenhova, és látjuk, hogy vagyunk. Könyörögjünk, meg imádkozzunk, hogy az Úristen tegyen rendet a világban, és akkor hát, ha minden helyre rázódik ebben a történetben. Aztán az alkalmainkat hirdetem. Vasárnap 10 órakor istentisztelet, az a terv, hogy az időseinket hordjuk össze, és itt adjuk át nekik a karácsonyi csomagot, akik nem tudnak jönni, azoknak kivisszük. Ha ebben valaki szívesen segít ebben a feladatban, akkor Szegedi Zsuzsi testvérünket keresse, ő szokta ezt összefogni, tavaly Zsuzsi, hol van Zsuzsi? Ja, ott van Zsuzsi, Zakarikivel, és nem tudom még kivel, ki mindenkivel vett ebben részt. Köszönjük szépen, aki ebben az Ildikó jelezte szívesen, ugye így van, de köszönjük, ha egy négyes fogad erre összeáll, és ezt megoldjuk. Most az istentiszteletet követően, akik itt vannak konfirmálni készülő fiatalok és szüleik, velük fogunk még kicsit egyeztetni, hogy az időpontokat nagyjából lássuk, hogy hogyan, miképpen fog menni a konfirmáció. Délután 4 órakor lenne a főtéren, lesz megint adventi est, szeretettel látunk mindenkit. Tegnap 3 óra, nem, fél 4-kor Pékné Marika festményéből nyílt ez a kiállítás itt a teremben. Hál' Istennek nagyon sok érdeklődő volt, tele volt a terem. Meg lehet nézni a képeket, Marika itt van, köszöntjük szeretettel. Ha valakinek kérdése van a képekkel kapcsolatban, nyugodtan forduljon hozzá, bizalommal Isten hozta őt közöttünk. Az adventi istentiszteteken készülnek a gyerekek folyamatosan a karácsonyi műsorra, és a karácsonyi műsorunk úgy néz ki, december 24-én, 3 órakor lesz a szentesti műsor a templomban, 25-én, 26-án, 10 órakor úrvacsorás istentisztelet templomunkban. Aztán most köztes vasárnap nincsen, hanem úgy jövünk ki, hogy december 31 szombaton délután itt tartunk óesztendei istentiszteletet 5 órakor, január 1-én pedig új esztendei úrvacsorás istentiszteletet 10 órakor. És közben, ha van legalább 12 jelentkező, akkor szívesen csinálunk este 7-től vagy 8-tól 1 óráig, fél 2-ig egy szilveszter estet itt, ha valakik úgy érzik, hogy szívesen töltenék itt a szilveszterüket. Erre azt kérjük, aki szívesen jönne, úgy gondolja, hogy szilveszterezne itt, akkor jelentkezzen, szóljon, és ha vagyunk legalább 12-en, akkor mi jó szívvel ajánljuk Eszterre, vagy biztosítjuk a programot. A kínálás meg batyus módon, amit hozunk, azt teszünk, azt kínálunk, és jól érezzük magunkat. Végül az iratterjesztést hagy hirdessem, karácsonyi vásár van, nagyon-nagyon sok jó kiadvány. Szeretném egy dologra fölhívni a figyelmünket, a 2023. évről szóló Biblia olvasó kalauz. De általában ez alapján hirdetem vasárnaponként az igét, kevés kivétellel. Minden napra ad egy ószövetségi, meg egy új szövetségi olvasmányt és egy rövid magyarázatot, megvásárolható, mindössze kerek 400 forintért. Persze tudom, hogy modern világban élünk, ma nagyon sokan letöltik az applikációt, Androidos is van, iOS-es applikáció is van, a neten is, mert 1000 helyen fönn van, tehát akinek úgy egyszerűbb, töltse le, de aki szereti papír alapon látni, olvasni, vásárolja meg, jó szívvel ajánljuk, és sok minden más kiadvány is van. Karcsi, hagytam-e ki valamit fontosat?
Nem.
Oké. Okay. Jó. Hitel? Van. Itt a világstádium van. Jó. Na remélem elmondtam mindent. Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 392-es számú dicséretünket énekeljük. Annak mind a 4 versét. Álmélkodással csodáljuk. Véghetetlen szerelmed. Ez régen a 210-es számú éneknek a dallama volt. 392. Kívánok nagyon szép vasárnapot mindenkinek. A konfirmandus fiataloknak, szülőknek mondom, hogy miután elköszöntem, visszajövök, tehát egy perc türelmet kérek. Áldott szép adventi készülődés mindnyájunknak. Isten velünk, viszontlátásra! Ja, bocsánat, szózat. Félre valami hiányzik, szózat. Nincs kívül, és akkor elból. Isten velünk, és viszontlátásra!